Kedves testvérek, szeretnék ma szólni arról, hogy a Szentlélek milyen tevékenységet folytat ezért a világért. A Szentlélek tevékenysége ezért az elveszett világért, ez lenne a mai témám, és alap ige szakaszként János Evangélium a 16. fejezetéből a 7. verstől olvasom az Isten igéjét a 13. verssel bezárólag. Így szólt az Úr Jézus az utolsó vacsorán, de én az igazat mondom néktek, jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha nem megyek el, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, amikor eljön, megfeddi a világot a bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. És igazság tekintetében, hogy én az én atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem. Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett. Még sok mondani valom volna hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De mikor eljön amaz az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Kedves testvéreim, a mai alkalommal, tehát a Szentléleknek a világért folytatott munkálkodásáért szeretnék szólni, tehát ez lenne a témám, de csak a bevezetőben szeretném hangsúlyozni azt, hogy a Szentléleknek a tevékenysége elsősorban a tanítványokért folyik, mindazokért, akik Krisztusban hívők lettek, ez egy külön terület lenne. A másik nagy terület pedig, amit az elveszett világért, azokért az emberekért folytat, akik nem hisznek Krisztusban, hogy amennyire lehet őket is megmentse, és ők is Krisztus hitre jutva majd üdvözüljenek. Jézus az utolsó vacsorán megígérte tanítványainak a vigasztalót, a Szent Lelket, hogy őt elküldi az ő benne hívőkhöz. A Szentléleknek egyedülállóan döntő szerepe van a Krisztusban hívők életében. Miért? Mert általa születnek újjá Jézus szerint. Ez az újjászületés, vagy felülről való születés a Szentlélek által megy végbe, amely során hitáltal a Szentlélek a Krisztus hívők szívébe költözik, és általa egy új isteni élet kezdődik el a hívő ember életében. Ezt az újjászületést, ezt az új életet pecsételi meg a hívő ember, amikor Krisztus parancsának engedelmeskedve, alámerítkezve megkeresztelkedik. A hívő emberek életében a Szentlélek folyamatosan akar munkálkodni, hogyha engedjük, akkor munkálkodik is. Így az újjászületéssel nyert új isteni élet, amely a Szentlélek által valósul meg, ahogy az előbb is mondtam, erősödik és egyre erősödik bennünk, és egy idő után meg kell, hogy jelenjen az életünkben a Szentlélek gyümölcse. Tudjuk, hogy ez a szeretet, öröm, békesség, kedvesség, szelídség, hűség, mértékletesség. Hogyha engedjük, akkor az Isten munkálkodik. Szükséges az is, hogy a szeretet parancsnak, az Isten és embertárs iránti szeretet parancsnak engedjünk és folyamatosan gyakoroljuk. Ez pedig nem megy másképpen, csak hogyha meghalunk önmagunk számára. Tehát ami az újjászületés által elkezdődik, Isten lelke által a mi szívünkben, az a megszentelődés során tovább folytatódik. A Szentlélek szívünkbe költözése által Isten gyermekei lettünk, illetve Isten gyermekei leszünk. Milyen két alapvető feltétele van a Szentléleknek a szívünkbe való költözéséhez? Milyen alapvető feltételekre van szükség? Ennek az egyik alapfeltétele, hogy megismerjük Istennek a szeretetét, amelyet bemutatott Fia Jézus Krisztus által. Megismerjük, hogy mit tett és mit tesz Isten, ma is értünk. A másik feltétele, hogy erre mit válaszolunk. Hogy felismerjük, megbánjuk, megvalljuk a bűneinket, és Isten segítségével el akarjuk ezt hagyni, mert nem méltó ahhoz a szeretetre úgy válaszolni, hogy ezt nem vesszük figyelembe, hogy az Istentől továbbra is távol maradjunk. Ezen kívül pedig a Szentléleknek a hívekért, a Krisztus hívőkért végzett munkájában óriási szerepe van, sőt tőle származik teljes egészében az, hogy ajándékokat, karizmákat ad a Krisztusban hívő közösségnek. Ezt már nem egyéneknek adja, egyének kapják, de közösségben kapják. Erről beszél például, ír Pál apostol a Korintusi első levél 12. fejezetében. Többek között ott van a profétálás, a nyelveken szólás, a csodatevő hit, a szellemek megkülönböztetése és egyéb ajándékok, amelyekről a Pál apostol szól. Testvéreim, azonban én most nem arról szeretnék szólni, hogy a Szentlélek milyen tevékenységet folytat a Krisztusban hívőkért, és milyen ajándékokat ad a Krisztusban hívő közösségének, hanem arról szeretnék szólni, hogy a Szentlélek hogyan munkálkodik, és mit tesz a nem hívőkért, és ezt kik által viszi végbe, többek között. Tehát mit tesz a Szentlélek ezért a világért, a nem hívőkért? Hát abból tudnék kiindulni, kedves testvéreim, hogy Pál apostol azt írja Timóteushoz írott első levélben, hogy az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Márpedig, hogyha az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, akkor ebből az Istennek az egyetemesen üdvözítő akaratából az következik, hogy Krisztus a Szent Lelke által közvetlenül is küzd minden egyes ember megtéréséért és megmentéséért, akik ezen a földön élnek. Közvetlenül hogyan? Például úgy, hogy indítja őket a jóra. Benyomásokat tesz a nem hívő emberek gondolkodására. Szól hozzájuk. Például a teremtett világ szépsége és rendje által. Szól a lelkiismeretük szava által, még akkor is, hogyha ez a lelkiismeret nem lett tökéletessé, kicsiszolva az Isten igéje által. De a Szentléleknek a munkája nem hívőkért és az egész világért, akkor lesz a leghatékonyabb, és akkor lenne a leghatékonyabb, hogyha a Krisztusban, a Krisztusnak átadott életű hívők által, szolgálata által valósul meg. Sajnos sok esetben ez nem tud megvalósulni, de Istennek az a terve, és Isten azt szeretné, hogy ne csak közvetlenül szóljon emberekhez, hanem hogy a valódi Krisztus hívőket küldje arra a szolgálatra, hogy még mások is meghallják az evangélium örömhírét, hogy ők is meg vannak váltva, hogy Krisztus nekik is megbocsájtotta a bűneiket, hogy van Isten országa, van örök élet, és hívja az Istennel való szövetségre ezeket az embereket. Ez lényeges dolog, testvérek, mert az özönvíz előtt is Noé által küzdött az Isten lelke a bűnös emberekért 120 évig. Ne küzdjön az én lelkem az emberért csak mint egy 120 esztendeig, írja Mózes első könyvének 6. fejezete. 120 évig hirdettem Noé a kegyelmi üzenetet, a megtérésre való felhívást az akkori bűnös nemzedéknek. Tehát angyalok is segítik ezt a munkát, de mindig hívő emberek által terjedt el, és terjedt el az evangélium. Többek között megnéztem a görögben, hogy mit jelent az, hogy megfeddi a világot. Ez a kifejezés, hogy megfeddi. Én egyetértek ezzel a Károlyi által fordított kifejezéssel, hogy valóban inkább feddő tevékenységről van szó, de nézzük meg, hogy a görög mit foglal magában. Három jelentés tartalma is van. Az első kettő hangsúlyosabb, de a harmadik is kiegészíti ezt. Az első jelentés tartalom szerint itt egy olyan ige szerepel, amiből a következőt láthatjuk, tehát megvizsgál, kikérdez, napvilágra hoz. Ez az első jelentés tartalom. Ebből láthatjuk, hogy a Szentléleknek van egy leleplező, tényfeltáró tevékenysége is. A hamisságot, a csalárdságot leleplezi, az igazságot pedig előhozza. Második jelentés tartalma szerint rábizonyít, hibáztat, vádol, megcáfol, megdorgál, rendre utasít, fegyelmez. A harmadik szerint ez egy passzív alak, napvilágra jön, kiderül, bebizonyosodik. Tehát ez mind magába foglalja ez a kifejezés, hogy amikor a Szentlélek eljön, akkor megfeddi a világot a bűn és igazság és ítélet tekintetében. Tehát a Szentléleknek a világ állapotára nézve, a megtéréstől elzárkozó tömegekre nézve van egyfajta szembesítő és feddő tevékenysége is. Azonban ezt a szembesítést és ezt a feddést, amit Isten lelke végez közvetlenül vagy a hívő emberek által, ezt mindig úgy végzi, hogy ezt megelőzi az Isten minden elveszett ember iránti szeretete. Tehát ez a szembesítés, ez a feddés is az Isten szeretet eszközéhez tartozik. Tehát soha nem az Isten szeretete nélkül. Mert hogy az Isten arra vágyakozik, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Egészen addig történik ez a munkálkodás a Szentléleknek közvetlenül vagy a hívő emberek által az emberek nagy tömegeiért, ameddig a kegyelmi idő tart. Tehát nem úgy történik, egy egyszeri példával szeretnék élni, nem úgy történik a Szentlélek fedő üzenete, mint ahogyan az egyszerű falusi pap mondta a híveinek, hogy térjetek meg, különben mi meghaltok, és csak csendesen tette magában hozzá azt, hogy talán még én is. Nem így történik, hanem úgy, ahogyan az evangéliumban erről az Úr Jézus beszélt. A Szentlélek tehát először is rábizonyítja a világra a bűnt. Hogyha önzésben élünk, akkor az ember a saját végzetét munkálja. És azért mondtam, hogy helyesnek tartom ezt a károlyi fordítást, mert Krisztusnak az tökéletes életpéldája, életszentsége önmagában már megfette a bűnös ember életét. Minden ember szembesült ezzel, és a farizeusok saját maguk előtt is le kellett volna, hogy lepleződjenek, hogy az ő életük képmutató. Mindenképpen, ha Krisztus életével és tanításával találkoznak. Tehát rábizonyítja a világra a bűnt. A második dolog, hogy napvilágra hozza az igazságot. Kisarjasztja az igazságot, ahogy az egyik próféta írja. Mint ahogy a növényt kisarjasztja a kertben, úgy egy-egy ember életében is, és nemzedékről nemzedékre kisarjasztja az igazságot, ami korábban nem volt világos, az egyszer csak kitisztul és megvilágosodik. Azonban senki sem kényszerít arra, hogy ezt a világosságot, ezt az igazságot elfogadja. A Szentlélek munkájában nincsen kényszer. Szabadság van. És nyilvánvalóvá teszi harmadsorba az ítéletet. Hogy lesz igazságszolgáltatás. A világnak ennek a világnak a fejedelme, a bukkott angyal fejedelem is megítéltetett. Az ő sorsa meg van pecsételődve. Krisztus győzelme végleges. Tehát ez is fontos, de az is, hogy lesz majd igazságszolgáltatás. Ha a bűn szerzőjét megítélte Isten, akkor azokat is el fogja ítélni, akik a bűneikkel együtt maradnak egészen halálukig. Azt mondhatjuk tehát, hogy a Szentlélek munkálkodásának három fő területe van a világ felé. Jézus csak egy-egy rövid félmondatot fűzött hozzá, hogy miben áll ez a három terület, érdemes lenne egy kicsit jobban megvizsgálni. Először is tehát rábizonyítja a Szentlélek a világra a bűnt. Jézus szerint mi a bűn? Ebben az esetben a bűn az, hogy nem hisznek bennem. Hogy nem hisznek ő benne. Azt gondolom, testvérek, hogy Jézus itt a világra vonatkozóan úgy mondott feddést, hogy közben a tanítványainak is üzent. Tehát úgy mondta el ezt Jóskának, hogy értse ezt Sári is, hogy egyszerű szóhasználattal éljek. És itt szeretnék egy példát mondani, ami meg tudnátok talán világosabban érteni, hogy miről van itt szó. Mi akadályozza azt, hogy egy családjáért élő édesapa és édesanyja a lehető legjobbat tudja adni a gyerekeinek, a saját gyerekeinek? Nem kérdés, hogy adni akarja, ezért él egy édesanyja, édesapa, ezért dolgozik. De mindannyian, testvérek, korlátozva vagyunk. Az éveink számában, az egészségi állapotunktól is sok minden függ, vannak emberi gyengeségeink, számos előre nem látott tényezők vannak, hogy a gyerekeinknek megadjuk azt, amiről úgy gondoljuk, hogy nekik szükségük van rá. De testvérek, az Úr Jézusnál, aki feltámadt a halálból és az Atya jobbján ül, Jézusnál nincsenek ilyen korlátok. Ő bebizonyította először is, hogy szeret minket, mert az életét adta értünk. Tehát a szeretetében sohasem szabadna kételkednünk, és ne is kételkedjünk. Ezen kívül pedig legyőzte a halált, és örökké él. Tehát nem bizonytalan az a tényező, hogy akkor most végre tudja-e hajtani azt, hogy ő életben van-e, mert ő nem csak szeret, hanem örökké él. Ő maga az élet. Ő az élet, ő magáról jelentette ki, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az Atya rábízta a megváltás művét, a megváltás feladatát, és az ítéletet is egészen rábízta. Tehát Krisztus feltámadt, él örökké, és többé nem hal meg. Ezen kívül semmilyen korlátja és akadálya nincsen Krisztusnak, mert minden hatalom néki adatott a mennyen és a földön. Tehát szeret is minket kimondhatatlanul. Hatalma is megvan hozzá, minden hatalma megvan. És Krisztus maga az élet. Testvéreim, nincsen akadálya annak, hogy az Isten győzni tudjon a mi beleegyezésünkkel, általunk, a mi életünkben is, és a bűn hatalmát megtörje, és az örök életet adjon nekünk. Meg is ígérte, és meg fogja cselekedni. A legjobban az fáj neki, hogyha nem hisszük el neki, hogyha nem hiszünk ő benne, hogy ő ezért jött el, és ma is ezért munkálkodik a szentek szentjében, hogy végre higgyünk benne, higgyük el azt, hogy ő meg tudja cselekedni, neki megvan hozzá minden eszköze, és szeret is minket. Egy másik példával élve, hasonló példával, az édesapa a kamasz engedetlen fiának mondhatná azt, hogy édesfiam, mi a csodáért küzdünk, dolgozunk édesanyáddal együtt, nap mint nap. Nem, de azért, hogy jó emberré váljál, hogy igazi hívő, másokért élő emberré váljál ebben a világban. Nem azért, hogy a saját fejed után menjél, és észre se vedd azt a szeretetet, amit naponta kifejezünk irántad. Mondhatná egy édesapa az engedetlen kamasz fiának. De sok esetben nem mondja el. De mit mondana nekünk az Úr Jézus? Testvéreim, mit mondana nekünk az Úr Jézus? A bűn és minden nyomorúságot problémájára az egyetlen megoldás én vagyok, mondhatná ezt az Úr Jézus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Másfelé ne keresgéljél. Jézus magára vette a világ bűneit. A büntetést emiatt értünk elszenvedte. Bemutatta, hogy hogyan élhetünk Istenbe vetett bizalommal ezen a földön. Bemutatta, hogy hogyan szeressük egymást. Meg is parancsolta nekünk, hogy hogyan szeressük egymást. És ehhez az erőt is megadja a Szentlélek által. Tehát Krisztus az egyetlen megoldás, mindenképpen. Hogy a világban sokan nem hisznek, azon csodálkozunk. Hát hogy lehet az, hogy az Isten annyi jelét és bizonyságát adta az ő szeretetének, és sokan mégsem hisznek. De az Isten jobban csodálkozik rajtunk, hívőkön, hogy úgy élünk gyakran, minthogyha hinnénk is benne, meg nem is. Minthogyha hinnénk is Krisztusban, meg nem is. És azok után, aminek Krisztus kijelentette magát nekünk, és akinek megismertük őt, tényleg bűn, hogy nem hisszük el, hogy ő egyedül elég, hogy Isten gyermekeihez méltó életet tudjunk élni ezen a földön. Az ő példája, az ő áldozata, az ő közbenjárói szolgálata, a nekünk elküldött Szentlélek, a vele való együttmunkálkodás során nekünk egyedül ez elég kell legyen. Másodszorban, amikor a Szentlélek eljön, akkor napvilágra hozza az igazságot. Hát rendben van, de mi az igazság? Jézus maga mondta, hogy én vagyok az igazság. Magáról mondta. Vagy Atyám, a te igéd igazság. Az Isten igéjét is ugyanúgy igazságnak jelentette ki. És ezzel folytatnám, Jézus ezt mondta a tanítványainak. A főpapi imádságban mondta az Atyának, és én érettük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek legyenek az igazságban. Ezt jelenti az, hogy én az Atyához megyek, mondta Jézus. Mert az az igazság, hogy én az Atyához megyek. És többé nem láttok engem. De én érettetek, oda szentelem magamat, mondaná Jézus, hogy ti is megszenteltek legyetek az igazságban. Azt, amit Krisztus az életével és a szavaival bemutatott. Krisztus mindenkor oda szentelte magát, minden emberért ezen a földön, akikkel találkozott, tanított, gyógyított, de a tanítványaival külön időt is töltött, a tanítványaival külön foglalkozott. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, mondta Jézus. Krisztus most is leginkább a benne hívőkért szenteli oda magát, a papi és a főpapi szolgálatában. Miért? Hogy megtisztítson a bűntől, hogy saját magához emeljen, hogy az ő szentségében, az ő igazságában és életében részesítsen minket, hogy Szent Lelke által kimunkálja a jellemünkben a saját jellemét, hogy fölemeljen, hogy megnemesítsen, hogy megszenteljen. A bűn ezzel szemben lealacsonyít, tönkretesz, megöl. Krisztus fölemel. Krisztus életet ad, Krisztus megszabadít. Jézus nemes lelkületű, tiszta érzelmű, és tiszta gondolkodású és indítékú emberekké akarja, hogy váljunk. Tehát azt akarja. Krisztus ezen munkálkodik a mennyei szentélyben. Ő ott van. Onnan küldi el a szent lelket. Ott bocsátja meg bűneinket. És ott törli el véglegesen azokat. Krisztus kizárólag ebben a világban hogyan van jelen? Ezt szeretném hangsúlyozni, mert a világ számára nem egyértelmű, de nagyon sok felekezet vagy egyházak számára sem teljesen egyértelmű. Krisztus kizárólag ebben a világban a Szentlélek ereje által és az ő igéjében van jelen. Természetesen a természet rendjében, szépségében is fellelhető, és az élet ajándékában is ugyanúgy. De a legintenzívebben, a legerőteljesebben a Szentlélek által és az ő igéjében. Jézus, amikor azt mondta a tanítványainak, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, akkor a Szent Lelkére gondolt. Azt ígérte, hogy a Szentlélek bennünk lakik és velünk marad. A Szent Lelket ígérte meg a tanítványainak. Jobb nektek, hogy én elmegyek, mert ha nem megyek el, nem jön el hozzátok a Paráklétosz, a vígasztaló. De hogyha elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Krisztus maga helyett a Szent Lelket küldte el. A Szentlélek az, aki összekapcsol minket ő vele és a mennyei atyával, és a Szentlélek az, aki összekapcsol minket egymással is. A Krisztusban hívőket. A Szentlélek ad erőt az evangélium hirdetésére, ő juttatja eszünkbe Krisztusnak a szavait, hogy hogyan tegyünk Krisztusról tanúságot. A Szentlélek Krisztusra mutat, és Krisztus nyilatkoztatja ki, és Krisztushoz vezeti az embereket, és így általa jutunk el az atyához. Néhány bibliaverset olvasnék fel a János evangéliumából, a 15. fejezetből. Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az atyától, az igazságnak lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok. És a 14. fejezetből, ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. A Szentlélek tehát Krisztus szavait juttatja eszünkbe, nem az emberi és az egyházi tanításokat, és Krisztusra irányítja a figyelmet, nem például az ő édesanyjára, vagy valaki másra. Egyetlen olyan kijelentést sem találunk az Új Szövetségben, hogy a Szentlélek Krisztuson kívül bárkihez is akarná vezetni az embereket. A Szentlélek mindig Krisztust jelenti ki, és Krisztus által vezet el a mennyei atyához. Ilyen értelemben a mennyei atyát is kijelenti Krisztus által. Harmadsorban, a Szentlélek, amikor eljön, nyilvánvalóvá teszi az ítéletet. Ennek az ítéletnek a legfontosabb állomása az, hogy ennek a világnak a fejedelme, a bukott angyali fejedelem, a sátán megítéltetett. Krisztus győzött hitáltal, és a világ fejedelme elbukott. Úgyhogy ennek a világnak ideje lenne felismerni. A világ értékrendje szerint élő embereknek ideje lenne felismerni, hogy a bűn ideig óráig tartó gyönyörűsége után az ember szája betelik kavicsokkal. Hogy a bűn fizetsége zsoldja a halál, nem csak az első, hanem a második halál is. De Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, ami urunk Jézus Krisztusban. Hatalmas ajándék ez. Nem csak a világ fejedelmét ítélték meg a mennyei bíróságon, testvérek, hanem minden embernek egyszer meg kell majd állni a Krisztus ítélőszéke előtt. De a Szentlélek ezt is föltárja, hogy van ítélet, lesz ítélet. És ezzel a legtöbb ember nem akar szembenézni, hogy lesz majd egy végső igazságszolgáltatás. Nem emberi mérce szerint, hanem isteni mérce szerint. Az Isten pedig mindent tud, mindent lát, mindenhol jelen van. És szeretné helyreállítani azt, amit a bűn elrontott. És akit kizsákmányoltak, tönkretettek, annak visszaadni az életet. És akik meg nem tértek meg, és a bűneikkel maradtak, hát ők nem részesedhetnek majd Isten felmentő kegyelmi ítéletében. Tehát ezt tudatni kell ezzel a világgal, mert az Isten ítéletének az órája elérkezett. Úgyhogy Istennek azelőtt, mielőtt mi Krisztus ítélő széke előtt meg kellene álljunk, lesznek és vannak már fenyítő ítéletei ebben a világban, itt a végidőben. Miért vannak ezek? Azért, hogy az emberek tömegeit felébressze a bűn okozta álomból, hogy kezdjék keresni a teremtésnek, az életnek az urát, és hozzátérjenek. Ezek az Isten ítéletek, megpróbáltatások is elősegítik az Isten gyermekeinek a munkáját, az evangélium hirdetését. Hogy a Szentlélek munkája által minél több ember hitben el tudja fogadni Jézust, megismerje Jézust, az ő életét, az ő áldozatát, az Istennek a szeretetét, ennek nyomán megválaszként vallja meg bűneit, és minél többen így számban is, létszámban is üdvözülni tudjanak, hogy Krisztus hívők legyenek. Kedves testvérem, Isten téged is szeret, Krisztus érted is meghalt. Krisztus tégedet is hív az evangélium hirdetésének a munkájára, és arra, hogy az életeddel kinyilvánítsad az Isten szeretetét, hogy a szavaiddal tanúságot tegyél Krisztusról, ennek az elveszett világnak. Mondj tehát igent rá, Isten segítségét kérve. Amen.